Hát feszült figyelemmel várhatjuk a Magyar Nemzeti Bank bejelentését, újabb kamatemelését, amivel a forint egészen elképesztő lecsúszását próbálhatja megfékezni a hazai jegybank. Jelenleg 1 euró 408 forintba és 80 fillérbe kerül, egy amerikai dollár 400 forintot és 30 fillért ér, de hát tegnap a 417-es szint közelébe kúszott például a forint az euró ellenében. Itt van velünk a témában Székely Zsolt közgazdász, szia, üdvözöllek!
Jó reggelt kívánok, szervusz!
A pénzügyminisztérium szűkszavúan reagált, több portál is érthető módon megkereste a tárcát. Azt írták, hogy az orosz-ukrán háború és az uniós gazdasági szankciók a gyenge forint elsődleges okai. Ez szerint mennyire fedi le a valóságot?
Részben egyetértek. Ugye három probléma halmaz határozza meg szerintem jelenleg a forint árfolyamát, illetve a forint gyengeségét. Az első az természetesen az, hogy egy kis ország vagyunk, világgazdasági mércével mérve kis gazdasággal, ezért a nemzeti fizetőeszközünk mindenkor árfolyamát nagy mértékben a folyófizetési mérleg állapota, illetve annak hiánya határozza meg. Na most a magyar gazdaság fundamentumai, elsősorban a külső pénzügyi mutatói jelentősen romlottak az elmúlt időszakban, és hát ez semmiképpen sem kedvez a forint árfolyamának. És ez a helyzet még romlani fog az energiahordozók árának emelkedésével, mondjuk ez az egyik probléma halmaz. Ehhez szorosan kapcsolódik a második, ami a folyófizetési mérleg állapotát javítaná nagy mértékben, az az Európai Bizottsággal történő esetleges megállapodás. Ugye erről már nagyon sokszor beszéltünk, most nem érdemes belemenni a részletekbe. A helyreállítási alaphoz való hozzáférésnek jelenleg az egyik legnagyobb korlátja az a bizonyos politikai konszenzus, illetve politikai megállapodás hiánya, ami eléggé felülreprezentáltan jellemzi az elmúlt hónapokban a Magyarország, vagy a magyar kormány és az Európai Unió viszonyát. Ugye itt súlyos dollár, illetve euró milliárdokról van szó, amelyek visszanemtérítendő eszközök, visszanemtérítendő források formájában kerülnének be a magyar költségvetésbe, ezzel automatikusan javítván annak állapotát, illetve nem mellesleg, ugye ezek az euróeszközök forintra történő átváltásánál automatikusan egy forint keresletet, vagy a forint piacon keresletet támasztanak, ami szintén növelni a forint árfolyamát. Mondjuk ez a második probléma halmaz, amire szintén azt gondolom, hogy viszonylag nagy manipulációs lehetősége van a kormánynak. A harmadik az már egy nehezebb kérdés, ugye ez az általános világpolitikai helyzet, eleve egy szenzibilis vagy szenzitív környéken vagyunk, sérülékeny régió, itt mindig is a befektetők, a bármi baj volt a világban, mindig innen vonták ki először az eszközöket, és itt zárták leghamarabb a pozíciókat. Nyilvánvaló ez az ukrán-orosz konfliktus, illetve orosz-NATO vagy orosz-amerikai konfliktus, amelynek a közvetlen szomszédságában vagyunk, az sem kedvez az árfolyamnak.
Igen, egyébként ez...
azért, mert bár Magyarország export-import forgalma Ukrajnával relatíve alacsony, de az orosz energetikai függőség az meg rettenetesen magas ahhoz képest. Úgyhogy, és a negyedik dolog, amire szintén a kormánynak lenne ráhatása, hogy nem feltétlenül volt jó hatással, és nem feltétlenül volt túl piacbarát, ugye ezek az extra profit adórendszer, vagy ez a kiigazító csomag, amit különadóknak nevezünk. Hát körülbelül ez a négy tényező határozza meg szerintem, vagy határozta meg szerintem az elmúlt hetekben, vagy hónapokban a forint árfolyamának az alakulását.
Igen, egyébként a harmadik szempont, amit mondtál, az abszolút érthető lenne, hogy ugyebár ez a régió nyilvánvalóan itt van egy háborús konfliktus tőszomszédságában, szóval egy kockázatosabb befektetői szempontból, mint Magyarország, mind akár például Románia, vagy tényleg itt a környező országok. Csak hogy ehhez hozzávehetjük azért, hogy olyan mértékben a régiós devizák nem gyengültek, mint a forint.
Hát pont erre utaltam az előbb, hogy Románia ugyanúgy szomszédja, hogy legalábbis van közös határszakasz a Ukrajnával, és nem Magyarország az egyetlen régiós ország, amely mondjuk Ukrajna közvetlen szomszédságában van. Ennek ellenére a magyar deviza az messze alul teljesített, az a régiós devizákhoz képest is alul teljesített, és ezért mondom azt, hogy ennek az okát nem lehet ebben az egy háborús konfliktusban keresni, hiszen akkor más devizákra is ugyanilyen hatással lett volna legalábbis a régiókban. Hát ehhez kapcsolódik az egyes, illetve a kettes probléma, ami a magyar gazdaság fundamentumait, illetve az Európai Unióval történő megalapodás hiányát jelenti.
Lehet, hogy kicsit bugyutának tűnik a kérdés, de miért rossz elsősorban a gyenge forint?
Hát a gyenge forint, igazából véve ezt a kérdést nekem nagyon sokszor feltették már az elmúlt évtizedekben is akár, és hogy mit szeretne a gazdaság, mi a jó forint árfolyam. És én mindig azt válaszoltam, hogy olyan nincs, hogy gyenge forint, meg erős forint. Senki sem akar sem gyenge, sem erős forintot. A gazdaság szereplői stabil forintot szeretnének. Tehát egy olyan forint árfolyamat szeretnének, ami alapján tervezni lehet, és nem csak holnap, vagy holnap után, hanem jövő évre, meg 3 év múlva is. Ez nyilván teljesen nonsense, és ez most már ugye mikroökonomiai szinten, vagy legalábbis a legközvetlenebb szinteken megjelent az, hogy például már egy ablakot sem lehet megvásárolni forintért, vagy legalábbis már azt, hogy én 3 hónap múlva szeretnék vásárolni egy import ajtót, arra már most a kereskedő azt fogja mondani, hogy napi árat mondok, ha májusban, bocsánat, hogyha augusztusban szeretnél ajtót venni, akkor majd augusztusban megmondom, hogy mennyibe fog kerülni forintba. Ez nyilván senkinek sem jó. Automatikusan lehet azt mondani, hogy egy gyenge forint kedvez az exportőröknek, de valójában véve ez sem teljesen igaz, mert ez a forint nem elsősorban gyenge, hanem elsősorban volatilis, és azt meg senki sem szereti. De a volatilitás meg egy folyamatosan gyengülő tendenciát mutat, ami nem jó szerintem a gazdaságnak. Senkinek sem.
Most a Magyar Nemzeti Bank ugye nincs árfolyam célja, de azért nekem úgy tűnik, hogy a kommunikációjában most már egyre inkább zavarja ez a szint, de akkor az MNB-t is inkább az zavarhatja, amit mondtál, hogy egészen elképesztő a volatilitás, tehát február végén, még mielőtt kitört a háború, ilyen 350-es szint környékén volt az euróval szemben, szóval az MNB-t sem feltétlenül a 408 forintos euró zavarja, hanem az, hogy 5 hónap alatt ilyen drasztikus árfolyam mozgás történt.
Hát egyrészt a volatilitás, tehát ez oda-vissza ment, tehát nagyon nagy ugrások is voltak, relatíven nagy ugrások, tehát nem ehhez szoktunk mondjuk az elmúlt 10 évben, de az MNB-nek mind a mellett nincs árfolyam célja, attól függetlenül az árfolyam stabilitásának az őrzés az alapfeladatai közé tartozik. Nem véletlenül az elmúlt hetekben, vagy az elmúlt egy hónapban folyamatosan egyre határozottabban lépett fel. Ugye voltak retorikai fegyverek is, különböző nyilatkozatok formájában azok kevésbé voltak sikeresek, de hát ez mindig egy kérdőjeles dolog, hogy mennyire érdemes egy jegybanknak megnyugtatni a piacot, lehet, hogy az pont kontraproduktív és ellenkező hatást vált ki, de hát ugye az alapkamat emelések tekintetében, meg akár közvetlen piaci lépés is lehet devizapiaci intervenció formájában, aminek megint azt kell mondani, hogy nem biztos, hogy az egy feltétlenül jó dolog, hiszen pont erről beszéltünk legutóbb, hogy az orosz rubel erőssége, vagy az orosz rubel padlóra nem kerülése háttérében gyakorlatilag nem teljesen piaci jellegű orosz kormányzati intézkedések vannak, amelyek nem a valóságot tükrözik. Tehát ilyet nem szeretnék látni Magyarországon.
Egy másik rögzölt kérdés, hogy a gyenge forint az hogyan és mikor tud jelentős mértékben szerinted begyűrűzni az inflációba. Pénteken ismerjük meg a júniusi inflációs adatot, az MNB őszre várja az inflációs tetőzést, de hogyha itt stabilan ilyen szinteken marad a forint, akkor itt a jövő év elején is még brutálisan magas inflációt láthatunk, nem?
Hát ez már megtörtént, tehát már begyűrűzött az infláció, az egészen biztos, hiszen a gyenge forint az már régebben elkezdődött, és nem. Tehát ez egy trend, ami most eléggé drasztikusan felgyorsult, és nyilván ennek két vetülete van. Az egyik az, hogy milyen módon gyűrűzik be az inflációba, azok számok, azok statisztikai adatok, amiket lehet variálni jobbra és balra. A másik dolog pedig, ami a húsba vágó, kézzel fogható kérdés, amikor az állampolgár elmegy a boltba, és azt veszi észre, hogy átlagosan, ez is egy statisztikai adat, hogy 30%-kal nőttek az élelmiszer árak. Tehát itt akkor ez itt már nagyon is be van gyűrűzve, még ha lehető statisztikailag nem kimutatható, meg nem ilyen módon kimutatható, de hogy 30%-kal többe kerülnek átlagosan az élelmiszerek, abban egészen biztos benne, abban egészen biztos vagyok, hiszen ez egy adat, ez egy tény, és gondolom, hogy itt nem a lazacára gondoltak.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Az elmúlt percekben Székely Zsolt közgazdászt hallották. Közben frissítgettem a híreket, még az MNB nem határozott az egyhetes betéti eszköz kamatáról. Erről beszámolunk, amint kijön a döntés. Köszönöm, Zsolt, hogy itt voltál. Szép napot, szia!
Én köszönöm, viszont hallásra.
Hamarosan közlekedési információkkal folytatjuk, 9 órakor pedig friss hírekkel.